Én is tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy megint itt lehetek. Kicsit hézagosan vagyunk, de nem baj, az a lényeg, hogy épüljünk az elhangzó dolgok által, és felvétel is készül, hogyha valaki igényt tartana majd rá. Ahogy Szilárd elmondta a bemutatásnál, Malakiás könyve a témánk. A Bibliának egy nagyon rövid könyve, 4 fejezetből áll, és nem hosszúak a fejezetek sem. És hogy az is, ahogy szintén elhangzott már, ez az Ószövetségnek az utolsó könyve, ezzel zárul az Ószövetség. Ez igaz formailag is, kötészetileg, tehát hogyha úgy nézzük a könyveket, de igaz olyan értelemben is, hogy utolsóként született, tehát időrendben is utolsónak számít az Ószövetségben, és szintén Szilárd mondta, hogy az úgynevezett kisprófétai könyvek, iratok. Én ezen sokat gondolkoztam, én is használom ezt a kifejezést, tehát nem kritika, de ugye inkább rövidnek mondanám, tehát nem annyira a próféta kicsi, hanem az irat rövid, csak szoktuk mondani, ugye, mert itt sokan vannak az Ószövetség végén, sok ilyen rövid prófétai könyv. Én nagyon erősnek érzem a visszhangot, ti nem, vagy csak én? Jó, hogy ez a helyi akusztika, nem is az erősítés. Köszönöm a segítséget, Laci, akkor odébb állok a cuccommal. Most megpróbál. Há, sokkal jobb, köszönöm. Érdemes volt szóba hozni a dolgot. Jó. Ezzel zárult át az Ószövetség, de hogy ez mit is jelent, erre szeretnék röviden kitérni. Ugye amikor azt mondjuk, hogy Ószövetség és Újszövetség, nagyon sokak fejében azért, főleg keresztény körökben, hogy ez egy szakadék választja el a kettőt egymástól. Van az Ószövetség, meg annak az Istene, egy hát borongós, fenyegető, szigorú valaki. Egész mások a törvények, gondolják sokan, mert Jézus is azt mondta, hogy megmondatott a régieknek, ugye a Mózes által kapott törvényekre hivatkozik. Én pedig azt mondom néktek, és valami más mond látszólag valóban. Az egy más kérdés, hogy Jézus mondja a súlyosabb törvényeket. Nem tudom, megfigyeltük-e. Tehát az ószövetségi szabályokhoz, törvényekhez képest az új szövetség nem lazít, hanem ellenkezőleg szigorít. Ennek jó oka van. Az Ószövetségben Isten népét egy olyan nép alkotta, amelybe vér szerint beleszülettek emberek, és hát valamilyen szinten próbáltak, kellett együtt élni fizikailag, népként, földrajzilag. Az új szövetségben önkéntes alapon lehet csatlakozni az Isten népéhez, ezért elvárható, hogy egy magasabb követelményt vagy szintet is elfogadjanak és megéljenek az így csatlakozók. Az Ószövetség és az Új Szövetség között, ezzel talán kiderült, amit elmondta, hogy nem az a különbség, amit gondolni szoktak. Az Ószövetség az egy korszaka a megváltási műnek és az emberi történetnek, és az Új Szövetség egy másik korszaka, de épp az a csodálatos, hogy megvan benne a folytonosság. Ha megtetszenek nézni, az evangéliumokat, amikor elkezdjük olvasni, rendre azt olvassuk, hogy beteljesedjék az írás, amit megírt ez vagy az a próféta, tehát állandóan hivatkozások vannak, utalások ilyen szempontból, vagy ilyen tekintetben. A másik fontos hát, tudnivaló ezzel kapcsolatban, hogy tény, hogy egy korszakon belül született az Ószövetség könyvei, tehát ezek fokozatosan jöttek létre, minden jel szerint Mózes volt, aki legkorábban írt, írásba fektetett isteni kijelentést. Mózes az időszámításunk előtti 16.-15. század fordulóján élt. Onnantól születtek a bibliai könyvek, tehát az 1500-as, 1400-as évektől. A Biblia kronológiája alapján erre tudunk következtetni. Ezek születtek egészen Malakiásig, ugye a mi mostani könyvünkig, ez a 4. század időszámításunk, bocsánat, az 5. század, tehát a 400-as évek időszámításunk előtt, és az Új Szövetség könyvei pedig, hát azt talán nem kell mondanom, Krisztus után születtek róla, az evangéliumok, aztán az apostoli levelek és a többi jelenésekig bezárólag. Ezt a két könyv gyűjteményt, ez a jó szó rá talán, az Ó és az Új Szövetséget, ezt úgynevezett kánonba kanonizálták, rendezték. Egy bizonyos korszakban volt egy ószövetségi kánon kialakulása, és egy újszövetségi kánoné, és azóta is töretlenül így tartjuk, hogy ezek a könyvek és nem más alkotják a szent iratokat, a szentírást. Az Ószövetség ugyanolyan szerves része a keresztény Bibliának, mint amilyen az Új Szövetség is, és összefüggenek egymással. Azért olyan érdekes ez a számunkra, és azért értem ki erre, hogy el tudjuk helyezni ehhez képest a mai témánkat, hogy tehát az Ószövetségi kinyilatkoztatás sornak a végén születik meg, időszámításunk 5. az 5. században Malakiás könyv, és több könyv nem születik. És figyeljünk fel rá, hogy Krisztusig, az pedig az első század közepe. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 500 év, közel 500 év, úgy, hogy nincs kinyilatkoztatás. Ezt úgy nevezik, hogy intertestamentális kor, ez egy idegen szó, hogy volt egy új ószövetség, ótestamentum, van egy, mindig a hallgatók szempontjából próbálom mutatni, azért így mutatom, van egy új szövetség, egy új testamentum, és a kettő között az inter, ugye ez egy idegen szó, mondom latin szó, nem néztem utána, intertestamentális, a két testamentum között van egy szünet. Tehát az isteni kinyilatkoztatásban egy feltűnően nagy szünet volt, egy fél évezredes szünet, nem született kinyilatkoztatás, sőt, ezzel a korral sem nagyon foglalkozik a Biblia. Dániel könyvében vannak utalások a proféciákban erre a korra nézve, hogy hogyan alakul majd a világban a helyzet, perzsák, görögök váltják egymást. Van egy halvány utalás, hogy a zsidó nép ezekben a küzdelmekben milyen szerepet fog betölteni, vagy milyen, igen, milyen szerepet fog betölteni. És azután jutunk el az új szövetség, és újra megkezdődik a kinyilatkoztatás a legmagasabb szinten, Jézus Krisztus Isten fia testi mi voltában megjelenik köztünk. És utána ezt a többit már feljegyzik. Na hát nem tudom, mennyire sikerült egy kicsit elhelyeznem fejben a dolgokat, meg mennyire sikerült érzékeltetni, ez egy érdekes és izgalmas dolog, hogy mivel zárul az ószövetség. Nem csak a kezünkben, hanem időben. Még annyit, hogy ez már arról is összefügg, hogy miről szól a könyv, tudjuk, hogy mikor született, hogy az úgynevezett babiloni fogság után jött létre, ez az időszámításunk előtti 6. századra esett nagy részt, ez a 70 éves babiloni fogság. Ezután jött létre ezt a fogságot, ami büntetés volt, egy reformáció követte Isten népe körében, a bálványimádástól való teljes elzárkózás. Ez jó, ez egy jobb időszak volt. És ezután újra egy hanyatlás következett, erről olvasunk különben Eszter könyvében, Nehémiás, Ezrás könyveiben, ez az a korszak, ez az időszámításunk 5. század már, és ebben az időben születik meg Malakiás könyve, tehát a babiloni fogság traumája után vagyunk, és a messiásra várva. Tehát ilyen nagy események közé esik a könyv, a mondandója és a körülmények, amikről szól. A könyv érdekessége az, hogy egy párbeszédes formában, mintha Isten perelne a népével, így dolgozza fel a mondandóját. Egy részletet hadd olvassak rögtön az elejéről. Azt írja az első fejezet 2. versétől. Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket? Hát ha nem olvasom tovább, már érezzük, hogy itt gond van, nem? Tehát az Isten azt mondja, hogy szerettelek titeket, és olyan dacosnak hat a kérdés, de hát miben? Ugye egy igazán hívő ember számon tartja az Istenre szerzett tapasztalatokat, az Isteni szeretet bizonyságait. Érezzük, hogy itt más lelkület van. Így fajtótódik a 6. verstől. Itt megint az Isten szólal meg. A fiú tiszteli atyát, és a szolga is az ő urát. Ha én atya vagyok, mondja az Isten, mert hogy annak mondták, hol van az én tisztességem? Ha én úr vagyok, hol van az én félelmem? Azt mondja a seregeknek, ura. Bocsánat, itt ezt nem olvasom tovább. 7. vers, megfertésztetett kenyeret hoztok oltálomra, mondja a papoknak, és azt mondjátok, mivel fertésztetünk meg téged. Tehát csinálják, amit csinálnak, Isten szóvá teszi, és visszakérdeznek, hogy ez miért gond? 8. vers, hogyha vakot hoztok áldozatul, nem bűné az, tudnék, az áldozati rendszerben csak hibátlant lehetett vinni, mert a messiás előképe volt, és azt mondja, hogy nem tisztelték meg az Istent azzal, hogy jó áldozatot hozzanak, ők nem is gondoltak ebbe bele, hogy ennek milyen messzeható jelentősége van, és ezt hányja a szemükre az Isten, vagy ha sántát hoztok és bénát, nem bűné az. Nem olvasom a 9. verset, ott azt, hogy vidd el a fejedelmednek, hogy az mit szól hozzá. Tehát, hogyha az emberi előjárónak vinnéd, akkor mit szólna? Az Istenek meg elhozott. És a 10. vers azt mondja, vagy ha valaki közületek bezárná az ajtót, hogy hiába ne tüzelnétek az én oltáromon. Nem telik kedvem bennetek, azt mondja a seregeknek, ura, az égő áldozatot sem kedvelem a ti kezeitekből. Ez elég félelmetes. Tehát ez a konklúzió azt mondja, hogy ilyen állapotok között az Isten azt mondja, hogy bárcsak valaki becsukná az ajtót. Ugye milyen ajtót? Hát a templom ajtaját, hogy ne folyjon ott tovább, ami folyik. Olyan érdekes, azt mondja, hogy hiába ne tüzelnétek az ilyen oltáron, ugye, mert tűzön áldoztak, de azt mondja, hogy ez így csak meleget. Tehát, hogy a funkcióját elveszítette az áldozat, tehát csak, mint hogyha tüzet rakna, nem több annál, nincs szakrális jellege meg értelme. Hát nem tudom, érezzük-e, részben illusztrációnak szántam ezt a pár verset, hogy egy ilyen párbeszédes, nagyon érdekes formában jeleníti meg a feszültséget Isten és a népek között. Másrészt azért érdekes, mert rögtön kiderül, hogy nagyon nagy bajok vannak. Tehát teljesen más vágányon zajlik az emberek fejében, lelkében minden, aminek hát a helyén kéne lennie. És ugye itt megtorpantam egy helyen, hogy a papok, tehát a papok is érintettek el, majd vissza is térek még később ebben a helyzetben. Igen, itt is van megvan ez a vers, amit akartam, a második fejezet, 7.-8. verse. Azt mondja, a 7. vers, ez egy pozitív vers, azt mondja, hogy mert a papok ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez a normális, ez az elvárható. Azt mondja, a pap, az Isten képviselője, ő állította papként, az a feladata, hogy az Isten ismeretét, törvényt, erkölcsi törvényt mondjon, erre tanítsa, ezt magyarázza az embereknek, győzze meg őket, lelkesítse fel őket ennek a követésére. Ez a papnak a hivatása, ehhez képest a 8. vers, de ti elhajlottatok az útról, sokakat megbotránkoztattatok a törvénnyel, felbontottátok Lévi szövetségét, azt mondja a seregeknek ura. Tehát ebből kiderül, hogy nem csak a néppel volt baj, valószínűleg ez már csak következő, hogy jó estét kívánok, tessék helyet foglalni, hanem az élen, a problémában élen jártak a lelki vezetők, és valószínűleg ez már csak egy következmény volt, amit itt felolvastunk, hogy milyen állapotok uralkodtak. Egy kicsit, ugye a könyv is erről szól, azért érek ki most erre, hogy számba veszi azt, hogy ennek az elhajlásnak, a papok és a nép elhajlásának milyen területen és milyen formában mutatkoztak meg a következményei. Tehát miben öltött testet a probléma. Ugye az egyiket azt már láttuk is, erre nem térek ki külön, hogy az egész áldozati rendszert, ami a messiásra volt hivatva előre mutatni, a megváltás reménységét volt hivatva felébreszteni emberekben, és annak a kifejeződése volt, hogy én ezt megragadom, ezt az egészet agyonvágták. Ez kicsit olyan, mint később Jézus korában, amikor adják, veszik az áldozati állatokat a templomban, és egy ilyen vágó, mint egy vágóhíd meg előtte ugye beszerzés, semmi köze már az eredeti elképzeléshez. Az egyik terület tehát, ahol kisiklottak, az az áldozati rendszer, ennek a tönkretétele, Isten megbecsülésének a hiánya. A másik, az pedig az anyagiak területe. Ez is egy áldozat, ha úgy tetszik. Nagyon érdekes, amit felolvasok. Ha nem baj, többet olvasok most a könyvből, mert beszéljen a könyv magáért, én pedig csak magyaráznám. Azt mondja a 3. fejezet 8. verse. Az ember csalhatja-e az Istent? Ti mégis csaltok engem. És azt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval, ez a válasz. Megy tovább a párbeszéd. Nem tudom, figyeljük-e, nagyon érdekes azt mondja, az ember csalhatja-e az Istent? Egy költői kérdés. Aztán így folytatja, hogy ti mégis csaltok engem. A mégisben benne van akkor a válasz, nem? Tehát, hogy nem. Az lenne a válasz, hogy nem, és azt mondja, ti mégis megteszitek. Ez olyan érdekes különben, mert ugye nem tudom, mennyire tudjuk, hogy miről van itt szó, azért elmondanám, hogy az Ószövetségben, amikor Izrael már szervezetten népként létezett, Isten azt mondta, hogy eredetileg ugye a családoknak az első szülötteit választotta az Isten magának, és a férfiak, a családfők gyakorolták mindig azt a feladatot, amit később a papok áldozat bemutatása a családért. Tehát a családnak a lelki vezetője volt a férfi, egyébként ez után is. Népi szinten Isten elrendelte, hogy Lévi törzse adja azt a részét Izraelnek, az egy 12. része a törzseket tekintve legalábbis, akik a templom körül szolgálnak, mert kell, szükség van manuális szolgálatra. Ezen belül pedig az igazi lelki papi szolgálatot azt az Áron családja végzi, amelyik Lévi törzsének az egyik családja volt. És hogy ez a rendszer működhessen, főállásúak voltak a papok és a léviták, ezt ma így mondanánk. Ahhoz, hogy főállásúak legyenek, élni kellett valamiből. És Isten azt mondta, hogy a nép köteles tizedet adni a jövedelméből, és ezzel fenntartani azt a törzset, amelyik az ő lelki üdvükért fáradozik jó esetben. Tehát ezt kell látni, hogy a Bibliában két nagy formája létezik az adományoknak. Az egyik, amit Isten azt mondta, hogy ő kéri a tized részét a jövedelmünknek. Erre valaki mondjuk visszahőkölhet, hogy az sok. Javaslom, hogy menjen fel a NAV honlapjára, és tanulmányozza, hogy milyen adókulcsok vannak ma érvényben Magyarországon. Elég, hogyha az áfára utalok, az azt hiszem 27%. Hát ahhoz képest ez nagyon-nagyon baráti, és miközben tényleg nagyon sok szolgáltatást kapunk az államtól, mert ezt ki kell mondani, nagyon sok közvilágítástól kezdve, oktatásban, sok mindenben. Azért én megkockáztatom, hogy mégiscsak Isten az, aki a legtöbbet nyújtja a föld lakóinak, és ehhez képest csak 10%-ot kér. Tehát szerintem ez ilyen jutányos hát adókulcs, vagy nem tudom, minek mondjam, nem igen létezik máshol. És azt mondja az Isten, hogy ezen felül mindenki adjon annyit, amennyire a lélek indítja, vagy a szíve, tehát a hálája. Ugye például, amikor a templomot építették. Ez fontos látnunk, hogy két különféle formájában az adásnak, amikor én döntöm el, hogy mennyit adok, és a saját felbuzdulásom nyomán teszem, a másik, hogy Isten megmondta, hogy ő mit kér. Ott nem én döntöm el. Egyébként azt is figyeljük meg, hogy nem egy fix összeget kért az Isten, hanem azt mondta, egy lineáris valami, ugye, hogy 10%-a, kinek-kinek. Ugye, akinek több a jövedelme, ott több a 10%-a, akinek kevesebb, ott kevesebb. Ezt Izraelben tudták, jól tudták, de nem gyakorolták, ugye most itt kiderül. És Isten felteszi a kérdést, egyébként nekem olyan félelmetes a kérdés, nem tudom, hogy vagyunk ezzel, hogy avagy az ember csalhatja-e az Istent. Ez az olyan, annak van egy súlya, nem tudom, érezzük-e. Hogy lehet ügyeskedni hatóságokkal szemben, meg ember-ember ellen, de hát az Isten az mindent lát. Hát erre vonatkozik a kérdés, hogy van-e értelme a gondolatnak, hogy az Istent én be akarom csapni? Nehezen állok ellen, ezért nem is állok ellen, elmondom, a kedvenc történetem a Bibliában ebben a tekintetben, amikor Jeroboám király, aki egy bitan király volt, egy rossz király, első Jeroboám, a fia beteg lett és elküldte a feleségét a prófétához, hogy megtudakolja, hogy hát mire számíthatnak a gyerek sorsát illetően. És a király tudta, hogy neki sok van a kontóján az Isten ellen. És ezért azt mondta a feleségének, hogy öltözzön át, hogy ne úgy menjen, mint királynő, ne derüljön ki, hogy ő a Jeroboám felesége, és úgy kérdezze meg, hogy mit mond a próféta a fiú jövőjéről. Nem tudom, hogy érezzük-e, hogy komolyan vette volna azt, amit a próféta mond a jövőről, úgy, hogy ő neki simán egy ruhával sikerült becsapni a prófétát. Hát akkor milyen próféta az ilyen? A történetről annyit, hogy azt olvassuk, hogy amikor hallotta a próféta az asszony léteit, nem látta még az asszonyt, semmilyen ruhát sem látott. Ki szólt neki, hogy... Hogy? Nem hallom. Valami azt hiszem a szemével is volt, igen, én sem részek, de a lényeg az, hogy látatlanba kiszólt neki, hogy gyere be Jeroboám felesége. Hát eddig tartotta az átszázási kísérlet. De ugye egy milyen bizarr, én azt szoktam mondani, amikor a lélek megsötétedik, sokszor az értelem is. Tehát ez egy értelmi defekt volt, egy ellentmondás, hogy becsapom a prófétát, de kíváncsi vagyok, hogy mit mond. Hát onnantól nem vagyok rá kíváncsi, nem, hogyha ennyiből meg lehetett vezetni, hogy modern szóval éljek. Lényeg az, hogy a nép itt hasonlóval próbálkozott. Még annyit hagytak hozzá, én is sokat gondolkoztam ma készülve alaposan ebből a könyvből, hogy azt mondja az Isten, hogy aki nem adja neki azt, amit kér. Tehát Isten mondta, hogy a tizedre igényt tart. Nem magának, hanem egy célra. Egy nemes célra. Azt mondja, aki ezt nem adja meg, az megcsalja őt. Érezzük, ugye, hogy csalás. Tehát annak ott lenne a helye. Az ember ezt nem teszi meg, és nem akárkit csal meg az ember, hanem az Istent. És nagyon érdekes a hivatkozás a folytatásban. Azt mondja a 9. verstől, átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem. Tehát azt mondja, hogy rajtatok van a következménye, tehát nincs rajtatok áldás, mert csaltok engem, és nem gondolkoztok el ezen. Azt mondja, csaltok engem a nép egészében. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a seregeknek ura, ha nem nyitom meg nektek az egek csatornáit, és ha nem árasztok rátok áldást bőségesen. Azt mondja, figyelj, hát sajnáljátok azt az egy tizedet, amit én kértem az Istentől, azt mondja, én meg visszavonom az áldásokat tőletek. És ez már rég így van, és nem veszitek észre. Szóval most próbálj meg fordítva, hogy megadjátok azt az áldást, vagy azt a tizedet, én pedig megáldalak benneteket. Én szoktam olyan körbe, ahol ez már, hát mondjam, elfogadják emberek és természetesnek tartják, amiről most beszélünk, mármint a pozitív gyakorlását, arról beszélni, hogy voltak éppen mi a több, ehhez nem kell mondjuk könyvelőnek lennünk, vagy közgazdásznak, hogy annak, ami jövedelmem van, annak a 9/10 plusz áldás, itt van megígérve, most olvastam, vagy inkább a 10/10 ragaszkodok áldás nélkül. Ugye, mert itt ez van leírva, melyik a több? Én mondjuk a 9 plusz áldásra szavazok. És ha már itt járunk, ugye meg utaltam rá, hogy ki hogy éli ezt meg, azért annyit hadd mondjak el, hogy csak ilyen megjegyzések, gyakorlati megjegyzések. A középkorban ugye behajtották a tizedet. Egyébként ma is Németországban vonják, én úgy tudom, tehát hogy a felekezeti hovatartozás alapján automatikusan vonja az adóhatóság az egyházi adót. Azért az Isten azt mondja, hogy megadja azt a szabadságot, hogy az ember maga döntsön, és utána fedd, hogyha nem teszi meg. De azért érezzük, ez más, mint hogyha erőből kiveszik az ember zsebéből ezt az összeget. A másik, csak ha már itt tartunk, nem állom meg, hogy ne mondjam, hogy nekem annyira szimpatikus ez a finanszírozási modell, amit az Isten kitalált, hogyha valaki azonosul egy ügyjel, akkor azzal adja bizonyságát, hogy anyagilag is támogatja, mert az egy érzékeny dolog. Tehát ez lehet egy vallási testület, egy politikai cél, vagy testület, vagy bármi. Rengeteg ügyet felsorolhatnánk, én ebben most nem készültem, hogyha valaki azonosul valamivel, hogy azonosul-e, és milyen mértékben, azt az mutatja meg, hogy hajlandó erre áldozni a saját javaiból, és mennyit. Megint azt kell mondani, az Isten ezt jól kitalálta. Bocsánat, hogy ilyet mondok, a megfogalmazás is furcsa, de hát ki kell, hogy mondjuk, hogy gondolom önök is így érzik, hogy ez egy tényleg egy nagyszerű modell, egy nagyszerű dolog. Ennél nem is időznék többet, tehát azt mondja, hogy torzult az áldozati rendszer megélése, meg formája, tartalma. Anyagi területen kialakult ez a szörnyű helyzet, az ember elkezdte becsapni az Istent. Képtelen helyzet. És ennek megvolt a következménye az emberi kapcsolatokra nézve is. A 13. verset olvasom, emlékezetem szerint ugyanitt a 2. fejezetben. Bocsánat, csak én átmásolom, és nem mindig írom a fejezetet. És ezt is cselekszitek. Betöltitek az Úr oltárát könyhullatással, sírással és kesergéssel, hogy ne tekintsen többé az ételáldozatra, és ne fogadjon el szívességet a ti kezeitekből. Ezt nem is értjük először. Azt mondja, hogy betöltitek, tehát ott sírás van, és nyomorúság jelenik meg a templomban, Isten pedig emiatt nem tudja elfogadni az áldozatokat. Nem a sírókét, hanem a sírás miatt másokét. Kiderül, hogy miről van szó. És azt mondjátok, miért? Azért, mert az Úr tett bizonyságot közötted és a te ifjúságot feleségek között, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged. Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok. Mert gyűlölöm az elbocsátást, azt mondja az Úr, Izraelnek Istene, és azt, aki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a seregeknek Ura. Őrizzétek meg azért lelketeket, és ne csalárdkodjatok. Hát félelmetes, amit leír. Ugye ezt nem is értettük, hogy mivel kezdődik a gondolat. Van itt egy olyan kifejezés, ami nekem nagyon-nagyon régóta, hát úgy önértelme tetszik, hogy kifejező. Nem tudom, felfigyeltünk-e rá, hogy a ruhájára kegyetlenséget borít. Mikor valaki visz valamit, én így képzelem el, valami nagy edényben, lötyögős dolgot, én is otthon a kertbe szoktam vinni az esővizet, vagy valamit, és akkor egy rossz mozdulattal leönti magát. És a kegyetlenséget úgy képzeljük el, ugye itt úgy írja le, mintha ez egy ilyen dolog lenne, amilyen visszavonhatatlanul úgy átjárja, átitatja az ember lényét. Tehát nem egy apró, vagy egy nem tudom milyen dolog ez, hanem egy nagyon-nagyon súlyos dolog a kegyetlenség, és azt mondja, ez a kegyetlenség, hogy kötetett egy szövetség, és az ember ezt felbontja. Nagyon érdekes, én is elgondolkoztam ezen, a kifejezés, amit itt ír, nem válást mond. Ugye ez egy jogi kifejezés, amennyire én tudom. Elbocsátásnak mondja. Ugyanaz a végeredmény valahol. De azt mondja, az egyik fél kilép a kapcsolatból. Hát itt alapvetően ugye a korabeli viszony között a férfi-nő relációban nem volt szimmetrikus jogilag sem, mármint a társadalmi megítélés, a megélhetés az egzisztencia szempontjából. Tehát egy nő nem nagyon tudta elbocsátani a férjét, mert nem volt önálló egzisztenciáján. Fordítva, a férfiak teremtették meg az egzisztenciát, és ők voltak ebben a helyzetben, hogy elbocsátják a feleségüket. És itt azt mondja az Isten, hogy gyűlöli az elbocsátást. Amikor valaki ráun a másikra. Amikor fiatalok voltak, akkor összekötötték az életüket, akkor jó volt, és aztán jön egy olyan életszakasz, amikor, már bocsánat, hasonlat, én most ez jutott eszembe, hogy mondjuk az autót fiatalabbra cserélik az emberek, nem? Tehát ott rendben van, az azért van, meg az ott természetes, de itt nem. Nyilván ez megtörténhet egyébként fordított nemi szerepekkel is, amiről itt beszélünk, főleg a mai világban. Itt is vissza kell mennünk a kezdetekhez. Azt mondja a Biblia, hogy Isten komolyan gondolta a házasságot életre szólóan. Nem tudom, mennyire tetszenek tudni, csak érdekesség, hogy vannak olyan állatok, akiknek a párválasztása az ilyen életre szóló. Most hirtelen nem tudok mondani rá, de szóval a farkasok is ilyenek. Hattyú is? Igen. De több ilyen van, tehát hogy egy párja van egész életében, és hogyha az elpusztul, akkor általában úgy is marad. Megdöbbentő. Egy kicsit azért kritika is szerintem a mi emberi világunkra nézve. Istennek ez volt a modellje. Ugye az izraeliták, hogy utaltam rá, hát beleszülettek ebbe az egészbe, nem mindenki tudott azonosulni vele, ezért bevezettek ilyen szabályokat. És az egyik szabály az volt, hogy ha már valaki elküldte a feleségét, legalább állítson ki egy levelet, hogy ez egy tisztességes asszony volt, tehát hogy házasságban élt, és nem máshol érte meg a nemiségét, hogy mondhatom így finoman. És hogyha valaki aztán találkozik vele, meg elveszi, és hát kiderül, hogy nem szűz, akkor tudja, hogy hát azért nem, mert házas volt. Tehát valami kereteket szabott. És amikor Jézus egyszer erről beszélt, egy másik téma felvetés kapcsán, akkor a tanítványok oda mentek hozzá utána egy privát, és akkor mondták, hogy de azért Mózes mondta, hogy lehet ilyen vállólevéllel, azért ez egy rendezhető dolog, nem? És akkor Jézus azt mondja, hogy hát igen, Mózes mondta, de a ti szívetek keménysége miatt mondta, mert az Isten sosem gondolt erre a megoldásra. Ő azt gondolta, hogy egy emberi életút elindul, az felfelé menjen egyénileg is, és a két ember kapcsolata létrejön, arra is ez igaz, még inkább, hogy az egy visszavonhatatlan, felbonthatatlan, örökérvényűnek szánt kapcsolat legyen. És amikor ezt meghallották a tanítványok, akkor azt mondták, hogy hát akkor nem jó az embernek megházasodni, ez egy nagyon komoly dolog. Ugye egy kicsit ez jön le ott az evangéliumban. És ebből tipikusan az jön ki, nekem azért is fontos, az azért hangsúlyozom, hogy valóban ez egy komoly dolog. De most kétféle következtetés lehet levonni, ha komoly dolog, bele se kezdjünk. Ugye ez az egyik, ez a tanítványok következtetése volt. A másik az, hogy ez egy komoly dolog, ezt nagyon meg kell gondolni, hogy mit lép az ember, mert ezt nem lehet utána visszacsinálni, vagy így újraindítani, mint egy játékot a számítógépen, hogy így mondjam. Tehát nem mindegy, hogy ez kicsit olyan, mint a, nem tudom, tetszenek-e ismerni azt a mondást, hogy egyszer élünk. Tetszettek már ezt hallani, nem? Ezt azok szokták mondani, akik úgy szeretnék kihasználni az életben a lehetőségeket, a szórakozást, az élvezeteket. Ezt lehet így is mondani, hogy hát egyszer élünk, és akkor kikálsz meg úgyis, hogy egyszer élünk, ez egy más hangsúly, ezért nagyon meg kell gondolni, hogy mire használjuk ezt az életet, és pont az ellenkező következtetésre jutok, hogy hát azokra nem kéne, amire a másik csoport gondol. Ez tehát a bibliai modell, és azt írtam ide magamnak, hogy nem tudom, mit tetszenek érezni, nem akarok erőltetni semmit, de nekem nagyon hasonlít ez a problémakör a mi napjainkra, nem? Tehát az Istennel nem nagyon foglalkoznak az emberek. Talán még hívőkörökben is gond lehet sokszor az, hogy anyagi áldozatot hozni valamiért, amiben hiszek. És hát amit most olvastam, hát ez egy társadalmi körkép és kórkép, hogy hát a házasságnak nincs nagy becsülete. Hát csak mondom, én emlékszem rá, amikor rendszerváltás volt Magyarországon, és ugye óriási forgás volt az elitben, a politikai elitben. Meglepő volt, hogy milyen sokan cserélték le az új élet elején a házastársukat is újabb. Ugye? Azért nem mondok rosszat, mert ez így volt. Feltűnő volt, hogy milyen sokan, akik már az élemedettebbek voltak, tehát nem voltak, már akik cseréltek. Nem akarok neveket, bocsáss meg, Laci, köszi. Igen. Az legalább nem Magyarországon volt, de azt nem tudtam. De én mondjuk Magyarországon tudok közméltóságokat, akik voltak, akik hát ugyanezt tették. Ezzel nem hibáztatom őket, csak egy látványos példát akartam hozni, sajnos ez jelen van. Ugye vannak erre nagyon jó szavak, életközepi válság, azt hiszem, ugye, meg a kapuzárási pánik, azt hiszem, meg ilyenek. Tehát, hogy csak azért, hogy ez egy tömegjelenség, tehát ezt már kutatják, erre figyelnek. És ezt azért is mondtam, nem öncélúan ám, hanem hogyha azt mondtam, hogy a malakiási kor egy sajátos kor volt, mert a babiloni trauma után voltak, egy enyhe reformáció, aztán egy visszaesés után, amikor ez a helyzet, ugye ez egy légkör, amiben vagyunk, hogy ennyi baj van Izraelben, és akkor már csak egy megoldás volt, hogy várják a messiást. Egy kicsit hasonló helyzetben érzem a világunkat, akkor én magam véleményeként mondom. Mögöttünk van egy történelem, olyan, amilyen. Mögöttünk van két világégés, olyan, amilyen. Jelenleg én azt látom, hogy egy olyan korszakban érünk, ahol a problémák halmozódnak, a megoldások meg nem. Nem tudom, mit szólunk hozzá. Ugye a klímaváltozás, ezek a borzalmas jelenségek, háborúk, hát ez egyfajta vallásháború, ez az iszlám állam jelenség, meg ami ezzel jár. Én azt látom, hogy recseg ropog minden. Itt van Európa, azt hinnénk, hogy masszív. Rengeteg belső vita feszíti. Anyagi viták, ugye euróválság, menekültválság kezelése, stb. Most én nem akarok ilyen olcsó megoldást, hogy most valami népszerű témákat előveszek, de azért nekem ez azt érzékelteti, hogy a problémáink sokasodnak, és nem mondhatom azt, hogy a megoldások pedig hát egymást követik, vagy kínálják magukat. Egy kicsit hasonló a helyzet, és Jézus beszélt is arról, hogy majd jön az ő eljövetele, és azt hozza meg a megoldások sok problémára, ami világunkban. És ezek a bizonyos, ami korunkra is jellemző problémák megjelennek a folytatásban is. Itt a házassági kapcsolatok megromlása, ami tömeges lehetett, nyilván azért beszél erről a próféta. Ezután rögtön azt írja a 17. versben, hogy elfárasztottátok az Urat beszédeitekkel, és azt mondjátok, mivel fárasztottunk el? Mondom, ugyanaz a minta, tehát az Isten mond valamit, hogy ez a baj. Hát mi? Azt se értik, miről beszél. És akkor azt mondja, azzal fárasztottatok el, hogy azt mondjátok, minden gonosztevő jó az Úr szemében, és gyönyörködik ő azokban, vagy hogy hol van az ítéletnek Istene. Tehát azt mondja, egy olyan szemlélet volt Izraelben, hogy nem érdemes igaz úton járni, mert semmi pozitív következménye nincsen, azok boldogulnak, akik nem tisztességesek, és nem éri őket semmi büntetés. Azt hiszem, erre mondják, hogy pragmatikus, tehát gyakorlatilag a haszonelvű gondolkodás. És ezt kimondták. Hát vagy szó szerint, vagy az Isten megszemélyesi, vagy megfogalmazza az attitűdöt, amit követtek. Akkor megint megkérdezem csak a rendkívül, ma nem tetszettek ilyet látni? Már úgy értem a fejünkben. Hát szerintem ez járja át az egész modern társadalmat, nem? Hogy Isten félelem, azt csak hogy mondjam így, hogy nuku, tehát hogy az nem. Erkölcsi gátlások nincsenek, miért korlátoznám magam? Most mondom a kulcs szót, akkor lúzer leszek. Tetszettek már hallani? Hát ezt a rettegést, amit van ettől. Most hogyha én az elvek embere leszek, akkor én lemaradok valamiről. Aki lemarad valamiről, az az élet nagy vesztese. Ugye ezt jelenti a lúzer szó magyarul fordítva, hogy vesztes. Ki akar itt vesztes lenni? Egy ilyen fóbiás félelem van, hogy ez valamiféle veszteséget jelent. Mintha ma is ugyanilyen helyzetben, ilyen közegben élnénk, és mintha felróná itt Izrael az Istennek, hogy vagy nincs is Isten, vagy mintha fordítva igazgatná a világot. És ez azért érdekes, most hadd mondjak még egy párhuzamot, ez is csak most jutott eszembe menet közben, hogy volt egy hasonló történelmi helyzet, mint ez. Ugye itt arról van szó, hogy Babilon 70 éves fogság volt. Hát ez egy emberöltő mai számítás szerint nagyjából. 70 évig volt a nép deportálva. Utána jöhettek haza. Trauma volt. Újra kellett építeni a templomot, az országot, a fővárost, mindent, az egész működést, az életet. Megtették. És hát azt várnánk, hogy ebből valami tartós tanúság lesz. És 100 éven belül itt tartunk, amit most olvasunk. Hát ettől azért többet vártunk volna, nem? És eszembe jutott egy másik hasonló történelmi helyzet, közben pozícionálom magam, mert rájöttem, hogy vonz a közép, de az meg előnytelen, hogy volt az özönvíz, hát azért annál nagyobb traumát nem kell elképzelni. Azt várnánk, hogy egy ilyen után immunizálódik az emberiség a rosszal szemben. És azt olvassuk, hogy kisvártatva elkezdenek tornyot építeni, hogy az égig érjen, ez a híres bábeli torony. mert az Isten ugyan az ellenkezőjét mondta, de hát már addigra kihalt, kiveszett ennek a hatása. Az már csak egy érdekesség, hogy a Babilon meg a Bábel, tehát a bábeli torony ugye, és az a babiloni fogság, amiről szó van, az gyakorlatilag ugyanannak felel, meg földrajzilag úgy tűnik, hogy helyileg az ugyanazt jelenti. Erre, hogy az Istennek felrólják azt, hogy miért így alakul a világ, ahogy és ők csak úsznak a trenddel, hogy hát ez megy, a becstelenséggel lehet haladni, erre az Isten visszatér aztán a folytatásban is. A 13. vers, azt hiszem ez a harmadik fejezetből van már, szóval keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregek ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Hát elég félelmetes, nem? Azt mondja, hogy keményen szóltatok rám. Hát mit szóltak ők keményen? Hát az ennél keményebbet nehéz mondani, nem? Hogy megéri gonosznak lenni, mert akkor boldogul az ember. Ide volt írva, felolvastam. Félelmetes. Hiába való az Isten szolgálata, mi haszna, hogy megtartjuk a törvényeit? Mi haszna? Amikor olvastam, eszembe jutott az unokaöcsém. Ketten voltunk unokatestvérek, gyakorlatilag egyidősek, és az unokatestvéremnek volt egy öccse, az 4 évvel fiatalabb volt. Ilyen 10 éves forma lehetett, mikor ott közös nagyanyánknál nyaraltunk, és valamit kértek a Zolitól, és visszakérdezett, hogy az nekem miért jó. És ez mindig eszembe jut ez az őszinte és praktikus kérdése. És hát ez ugyanaz, nem tudom, figyeltük, azért jutott eszembe, hogy na jó, hát Isten félrel, na de hát mi haszon belőle? Ja, bocs, akkor külön vágányon vagyunk, ugye nem egyfelé gondolkozunk, mert az Isten félelem az nem azért van, hogy mi haszon belőle, hanem azért, mert szeretem, mert tisztelem, mert belül azonosulok azokkal a szempontokkal, elvekkel, célokkal, gondolatokkal. Mert mi haszna? Ugye eszembe jutott a Jób könyv, nem tudom mennyire ismerjük, ott Sátán ezzel nyit rögtön az elején, hogy hát a Jób azért olyan istenférő, mert hát megéri. Ugye milyen sok áldásban volt része, és az egész könyv arról szól, hogy mi van, ha elveszik az áldásokat. És egy igazán hívő ember azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy ja, hát eddig ezt tettük, akkor most már azt fogjuk tenni. Van egy ilyen történet a Bibliában, hogy az egyik izraeli király Ezékiásnak az apja, ha jól emlékszem, Akház vagy Akházia, mindig keverem a két nevet, bocsánat, kikapott a szíriaiaktól, ha jól emlékszem, és elvitték fogságba. És aztán ott látta, hogy ott hogy folyik az istentisztelet, milyen oltár van, hazaengedték, hazajött, és akkor azt mondta, hogy csináljunk egy pont olyan oltárt, mint a szíriai istenek oltára, mert hát ők győztek, akkor nekünk is azt kell követni. Tehát gyakorlatilag simán cserélt volna oltárt, meg Istent. Félelmetes, amikor ezt a nagyon hétköznapi haszonelvű szemléletet nem tudja levetni az ember, és nem érzi azt, hogy ez egy más közeg. Tehát ez itt így nem működik. Ennek semmi köze a hithez. Ez olyan, mint amikor valami tisztátalan dolgot behurcolnak mondjuk egy műtőbe, aminek sterilnek, mentesnek kéne lenni ettől. Ugye ez gyakorlatilag egy ilyen megfogalmazás, amit itt Isten megidéz a népétől, ez olyan, mint amikor a hívő ember fejet hajt, vagy beadja a derekát a világrendjének, és akkor Sátán győzött, aki e világ fejedelme, ugye így írja a Biblia, ő állítja fel a törvényeit, ő mozgatja, és elérte azt, hogy hívő emberek elfogadják magukra nézve praktikus okokból ezeket a szabályokat. Egy kicsit válasz is erre a kérdésre, és társul is hozzá a folytatás a 16. versről, itt a 3. fejezetben. Nem valószínű, hogy válasznak van itt számba, de választad erre, amiről eddig beszéltünk itt legutóbb. Azt mondja, hogy akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott. És egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregeknek, Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nekik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között, és a között, aki nem szolgálja őt. Ez egy csodálatos szakasz a könyvön belül, ez az egyik legkülönlegesebb szerintem sok szempontból. Tudnék, itt nem egy problémáról beszél, hanem egy választad, és egy ígéretet a figyeltük. Azt mondja, hogy van olyan, amikor az Úrnak a tisztelői tanakodnak egymással. Ebben benne van az, hogy az Isten gyermekei közösséget alkotnak, és ez az egészséges, és ez a kívánatos. Nem úgy van, hogy egyedül is elboldogulnak, és nem úgy van, hogy mindig kell egy vezérnek lenni köztük, hanem azt mondja, hogy közösen gondolkoznak. A tanakodás, nem tudom milyen szótnak tetszenek tartani, nekem tetszik. A tanástalan ember útkeresése közösségileg itt most, ugye? Tanakodtak. Mert az élet tele van ilyen helyzetekkel, főleg, ha egy közösséget érint, hogy mit tegyünk. És mi történik ilyenkor? Azt várnánk, hát hogyha van Isten, akkor rögtön, mint a szülők szokták ezt csinálni, hogy a gyereknek még van egy dilemmája, a szülőnek már megoldása van rá. Mondok egy bibliai példát, rossz példa, azért választottam. Mikor a Izsák ki akarja adni az áldást, és hát Ézsaúnak akarja, noha Jákobnak kéne, de hát ez az ő hibája. Ézsaúnak az a hibája, hogy nem szól, de apám, én ezt már rég elkereskedtem, elkótyavetyértem Jákobnak. És akkor Jákob fél, hogy az az áldás, amire mindig áhítozott, meg formailag meg is vette, most mi lesz. És akkor az anyja beavatkozik, és mondja, majd mi megoldjuk, fiam. És amikor Jákob elmondja, hogy öltözzön úgy, mint Ézsau szokott, és hogy hát Ézsa egy fura ember lehetett, de azt olvassuk, hogy állatbőrrel kellett betekerni a Jákob karját ahhoz, hogy tapintás szerint, mert Izsák már nem látott, meggyőző legyen, hogy ez Ézsau. Nagyon érdekes, hogy Ézsónak ez a tulajdonsága volt. És ekkor mondja azt Jákob, nekem mindig olyan megrendítő a történetben, hogy na de mi lesz, ha menet közben kiderül, hogy csaltam. Azt hát akkor nem áldást fog rám mondani, hanem átkot, ugye, reálisan gondolkozik Jákob. Nem tudom, emlékszünk-e rá, hogy mi volt az édesanyja válasz erre. A klasszikus anyai válasz, elnézést kérek a hölgyek tökrömbe, akik elmondanak, hogy te csak rám hallgass, fiam. Tehát ez volt a végső érv, hogy nem engedjük ki a kezünkből ezt a megoldást, és te csak rám hallgass, fiam. És sokszor azt várnánk, hogyha az Úrnak tisztelői tanakodnak, akkor az Isten meg kell, hogy nyilatkozzon valamilyen módon. Hát azt várnánk tőle, adjon útbaigazítást. Itt azt olvastuk, hogy akkor tanakodtak egymással az Úr tisztelői, az Úr pedig mit csinált? Figyelt. Hát benne van az, hogy Isten akkor is figyel, amikor nem szól. De hozzátette, hogy és hallgatott. Tehát csendben figyelt. És nem csak figyelt, hanem azt jelenti, hogy emlékkönyv iratott előtte azoknak, akik félik őt és becsülik a nevét. Nem tudom, el tudjuk azt képzelni, hogy Isten akkor is van, amikor mi azt várnánk, hogy megnyilatkozzon, de nem nyilatkozik meg, és nem csak hogy van, hanem kifejezetten figyel és hallgat, és vár. Van egy jó történet erre is, gondoltam, ezzel is szolgálok. Ószövetség 12 kém kiküldése Kánaánba, visszajönnek, elmondják a népnek, hogy hát ez hihetetlen ez az ország. Hát, ugye vállon hoztak szőlőt, mármint hogy egy fürtöt, meg szóval félelmetesen csodálatos az országnak a termőképessége. Aztán rátérnek arra, hogy van egy olyan apró gond, hogy ezek azért nem akkorák, mint mi. Tehát ahogy a szőlő nagy, úgy ők is. És hogy nekünk semmi esélyünk velük szembe, és megoszlik a 12 kém 10-2 arányba. Vitatkoznak. A kettő nem azt mondja, hogy nem akkorák, azt mondja, hogy tényleg akkorák, hát ez kár tagadni, de az az Isten, aki eddig elhozott bennünket, hát neki ez nem lesz gond. Halkan mondom, hogyha egy vörös tenger nem volt gond, hát ez a pár anák fia már igazán nem számít. De az emberi természet ilyen, hogy egyrészt hajlamos az önigazolásra, a 10 kém most már nem enged, tehát kitart az álláspontja mellett. Az emberi természet meg hajlamos az önsajnálatra, a kétségbeesésre. A nép nem a két kémnek az érvelését ragadja meg, hogy hát volt a vörös tenger, volt a többi, hanem a másik 10-ét. És kialakul egy vita. És majd olvassuk el, nagyon érdekes a történet, hogy hosszan tart, tehát van egy érvelés, vita, jajongás, és eljutnak a végén odáig, hogy meg kéne kövezni a kettőt. Mert hogy kilógnak a sorból. Nem tudom, emlékszünk-e rá, hogy végig nem szólal meg az Isten. El tudjuk-e képzelni azt, hogy más dolga volt? Már bocsánat, hogy ilyet mondok. Hát ennél fontosabb dolog nem igen volt, mint Izraelt vezetni az ígéret földjére, és ez az állomás, az a megtorpanás, az a szörnyű helyzet. És egy ponton megszólal az Isten. Mózesnak szól. Azt mondja, hogy meddig gyaláz engem még ez a nép. Nagyon érdekes, hogy nem azt mondja, hogy ne bántsák azt a kettőt, mert velem vannak, ugye, mert egyébként ez is igaz volt, hanem azt mondja, ami itt folyik, az nem arról a kettőről szól, azt mondja, ez engem gyaláz. Én hoztam ide őket, én ne tudnám bevinni? Mit mond ez a nép? Mit mond ez a tízkém? Hát a tízkém nem érte túl, azt tudjuk. A nép is úgy járt, ahogy járt, a kettőt megmentette az Isten, de amiért én idéztem ezt a helyzetet, hogy ha elolvassuk majd otthon, Mózes 4. könyve 13. 14. fejezet érdemes elolvasni, tartsunk egy olyan önvizsgálatot, hogy mi hol szólaltunk volna meg Isten helyébe ebben a történetben. Szerintem sokkal korábban, nem? A felháborodás miatt, mi fel tudunk nagyon háborodni, én azt figyeltem meg. A hívő emberek is fel tudnak háborodni. A hívő emberek sokszor összekeverik az igazságot, meg az igazságérzetet. Az igazságérzet sokszor mozgat bennünket akkor is, amikor az igazság azt követelné, hogy hallgassunk. És majd, ha eljön az ideje. És Istenben ez egyik csodálatos dolog, én csodálom, mert én nagyon messze vagyok még ettől, hogy tud várni, tud hallgatni, akkor is, amikor van mondani valója, vagy lenne, vagy nekünk is lenne az ő helyében. És azt mondja, hogy az Úr figyelt és hallgatott. Tehát ne gondoljuk azt, hogy amikor nincs reakció, akkor nincs figyelem sem. Dániel 3 hétig imádkozott, mire egy angyal megjelent. Azt mondta, hogy amikor elkezdtél imádkozni, engem már akkor elküldtek. Egy másik példa, mikor Illés a Baál meg az Asera papokat Kármel hegyénél, hát bocsánat, nem tudok rá jobb szót, az olyan ugratás, nekem mindig olyan fura a Bibliában, hogy mondja, hogy kicsit hangosabban, ugye, amikor van ez a vetélkedés, hogy kinek az Istene válaszol, hát ugye hát az nyilván nem fog, mert az nincs. Tehát a Baál meg az Asera, az ilyen bálványok. És akkor Illés mondja, hogy hangosabban, úgy látom, nem hallja. Nem lehet, hogy kiment a mellékhelyiségbe, és azért nem hallja? Tehát ez borzasztó, amiket mond. Na most, ahogy az ott irónia volt, meg érc volt, tehát a mi Istenünkkel, a Biblia Istenével, az nem történhet meg, hogy megosztja a figyelmét bármi, mint nekünk megtörténhet. Ugye, bocsánat, hölgyeket látok házban, hogy kifut valami, ugye, a konyhába előfordul, mert hát sok felé kell figyelni. Hát ott ilyen nincs. Istennél ilyen nincsen. Amikor ő nem válaszol, az nem azért van, mert nem figyel, vagy érdektelen, vagy közömbös, vagy mert szívesen nézi a küzdelmét, vagy a szenvedését szellemileg, vagy éppen fizikailag a népének, hanem mert szempontja van. Szempontja. És nem saját szempontja, hanem a népe a szempontja. Ezt ajánlom, hogy ezt jegyezzük meg, az Úr pedig figyelt és hallgatott, még emlékkönyv is iraték, és nem tudták, akik tanakodtak. De elmondja a proféta. És most jön a nagyon érdekes fordulat, amit olvastam ezen belül. Azt mondja az Isten, hogy ha azt hiányoljátok, hogy látszódjon a különbség az igaz meg a gonosz között, akkor várjátok meg az én napomat, és akkor meg fogjátok látni. Mit jelent az ő napja? Ez egy szakkifejezés a Bibliában, hogy az Úr napja az, amikor beköszönt a végkifejlet a történelemben egészen a végig, és akkor megfordulnak ezek a trendek, ha lehet ilyen modern szót használni. Igen, ebben a földi életben megesik az, hogy aki gonosz, az boldogul, az igaz ember meg szenved. Igazán nem csak a hívőt értem, hanem becsületes, őszinte embereket, akik próbálnak tisztességesen élni, és küszködnek anyagilag, küszködnek az egészséggel, szenvednek, és hát emberi szem számára pedig hát eléggé, hogy mondjam, egy bitang emberek látszólag prosperálnak és boldogulnak. Ezt már a 73. Zsoltár is felveti. Tehát ez egy bibliai kérdés lehet, és hogy miért van ez. A válasz viszonylag egyszerű. Hát azért, mert ez a világ, ezt már ma mondtam is egyszer, ennek a fejedelme, a főnöke, az ura, a szabályhozója, az Sátán. Ő tudja a saját embereit előrefelé tolni az életben, hogy így mondjam, és tudja támadni az Isten gyermekeit. Isten pedig nem erőlteti azt, hogy itt tiszta kép legyen, hogy szenvedjenek a gonoszok, az igazak meg prosperáljanak. Már csak azért sem lenne értelme, mert most olvastam fel éppen ebből a szakaszból, hogy azt mondták ugye az izraeliták, hogy mi haszna annak, hogy megtartjuk a törvényeit. Most gondoljuk meg, hogyha tényleg úgy lenne, hogy aki Isten követője, annak a szénája mindig rendben van, egészségileg, anyagilag, mindenhogy, akkor hányan lennének az Isten követői? Hát biztos többen, nem? Akkor a saját ösztönös, jól felfogott érdekénél fogva egy csomó ember felcsapna kereszténynek. Na, de az olyan is lenne. Erre van történelmi példa különben. A Krisztus utáni első 300-ban egy nagyon szép korszaka volt a kereszténységnek, az őskereszténység. Üldöztetéseket szenvedtek, nem akármilyeneket a Római Birodalom részéről. De fennmaradt, prosperált a nép, a közösség, a kereszténység. És amikor mondjuk valaki, aki keresztény és Krisztus követőjévé lett, azt kockáztatta, hogy lehet, hogy az életével kell ezért fizetni, azért mindjárt nyugodtak vagyunk afelől, hogy ott valami komoly dolog volt a háttérbe belül, tehát hogy az egy meggyőződés volt, hogyha ilyen áron is vállalta. Aztán fordult a kocka, türelem a birodalom részéről, megtűrték a kereszténységet, majd kívánatos lett, ugye felkarolták, és keresztényeket helyeztek hivatalokba, és akkor hát ráéreztek az emberek, hogyha valaki boldogulni akar, akkor ezt a kurzust kell követnie, és ettől a kereszténység látszólag jobb helyzetbe került, valójában pedig felhigult szerencselovagokkal. Vagy egy másik példa jutott most hirtelen eszembe, nekem mindig tetszik ez az Amerika, az Észak-Amerikai Egyesült Államok létrejött, nem tudom, mennyire tetszenek tudni, hogy ott többször próbálkoztak letelepedni a vallási üldözések elől menekülők a középkorban. És volt, hogy komplett kolóniák haltak ki, mert nem bírták túlélni a telet. Tehát megérkeztek, de nem tudtak úgy bekvártéjozni, tehát a fedéllel, meg étellel, hogy túléljék. Volt, amikor indiánok segítettek, nem tudom, tetszett, hogy a hálaadás napja Amerikában, az annak az emlékére van, hogy egyszer az indián, egyszer úgy tudott egy kolónia túlni, hogy indiánok hát megsajnálták őket, aztán adtak a sajátjukból. Akkoriban, amikor nehéz volt, azok mentek, de akkor miért mentek az emberek ilyen helyre, kérdezem én? Hát mert ott szabadok voltak a lelkiismeretükben, és kockáztattak is ezért. Aztán megvetették a lábukat, sajnos tették, amit tettek az őslakókkal, meg sok minden, nem térek ki rá. Aztán utána már azért nem csak a igazán erkölcsös és vallásos emberek mentek Amerikába, hanem ment a maffia, tudjuk jól, meg a többiek. Tehát amikor már érdemes volt, amikor már könnyebb volt a terep. Ez így működik, ezt csak arra mondom. És a kereszténység is ezt szenvedné el, ha olyan tiszta helyzet lenne, mint amit sokan várnak, de Isten itt azt ígéri, hogy lesz tiszta helyzet a történelem végén. A legkritikusabb időszakban, amikor beköszöntenek a legnehezebb idők, amikor az emberiség a mélypontjára jut a történelem végén a bűnének, a történelmének és a következményeinek, és amikor Isten elkezdi sújtani az ítéleteivel az emberiséget a hét csapás formájában, azt mondja Isten, na majd akkor megmutatom. Ebben a történelemben lesz egy olyan időszak az én napomon, amit én szerzek, ugye máshol így fogalmaz, amikor megmutatom azt, hogy kinek kedvezek, ki kedvez a maga fiának, én is. És akkor az oltalmam alá fogom vonni az enyéimet, és akik ezt nem választották, azok szenvedni fogják a saját választásuk következményét. Tehát azt mondja az Isten, hogy oka van, hogy eddig nem így volt, de lesz idő a végén, amikor így lesz, úgy lesz, amit hiányoltok. Még egy kis türelmet kérek, már nem sok van hátra. Igen, hogy miért lesz szükség erre a védelemre, itt egy verset idéztem még a vázlatomban, a negyedik fejezet első versét, azt mondja, mert ímé eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a seregeknek ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret sem ágat. Tehát, hogy megpróbáltatás lesz az egész világra nézve. Ez a bizonyos nap az ítélet napja, ami nem csak egy napot jelent, hanem egy időszakot. És a végére hagytam az egyik szép témát, vagy legszebb témát, az utolsó kettő. Az előző is az volt szerintem, amiről most beszéltem, számomra legalábbis mindenképp. És az is, ami most következik. Azt olvasom itt a, hiszem ez a harmadik versnek, a harmadik fejezetnek az első három verse, a megoldásról szól és a messiás ígéretéről. Azt mondja, hogy olyan Izrael állapota, amilyen, mondja Malakiás, ugye a babiloni fogság utáni reformáció hanyatlik, most itt tart a nép, de lesz megoldás. Ími elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követő, akit ti kívántok. Ími eljön, azt mondja a seregeknek ura. Hát azt mondja, hogy akár milyen szörnyű állapotban van Izrael. Igen, a fogság után nekik az is nehéz volt, hogy kevesen tértek vissza, nem volt erős a népszám szerint. Újjáépítették a templomot, hát ahogy tudták, hát ez árnyéka sem volt a Salamoninak, tehát ez egy ilyen, hát egy templom volt. Mikor sírtak a felszentelésénél, akkor azt a vigasztalást kapják az egyik kis profétát, hogy nagyobb lesz ennek a dicsősége, mint annak volt. Mert az szép volt, de ide maga az Úr fog eljönni, tehát az ő személyes jelenléte fogja megtisztelni a templomot és az Izraelt. És Ugye azt olvassuk itt, hogy megerősíti az ígéretet Malakiás, ő az utolsó, tehát ezután már jönni fog a Mesiás, igaz, hogy 100 évek múlva, de több proféta már addig nem lesz, és azt mondja, hogy eljön a szövetség követe, akit ti kívántok és vártok. Nem tudom, hallottuk-e már ezt a kifejezést, néha olyan értszel mondják, én most nem úgy mondom, hogy valaki várja, mint zsidók a Messiást. Ugye ez egy fogalommá lett, ők annyira várták. Várták évezredeken keresztül, másfél évezreden keresztül. Várták a római időkben, amikor nagyon nehéz volt, elnyomás alatt voltak, meg ugye hát azt várták, hogy majd jön a Messiás és felszabadítja őket. És azt mondja, hogy amit annyira vártok, az el fog jönni. Ez más kérdés, hogy nem azoknak, akik úgy várják, és nem olyan módon, ahogy várták, de azt mondja, hogy el fog majd jönni, és rögtön hozzáteszi a második versben, hogy de kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor. Tehát az egy dolog, hogy várják, de tudják, hogy mit várnak. Hogy az nagyon nehéz lesz. Az nem egy hétköznapi ünnep lesz, vagy erőpróba lesz. Hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja. Hát képzeljük el, hogy az ötvös a tűzbe kell, hogy tartsa a fémet, hogy megtisztuljon a szennyeződésektől. Azért álltam meg, mert nemrég láttam egy játékfilmet, és az úgy kezdődik, egy ilyen tragédia történik, hogy beleesik ilyen nagy ilyen mosóvállalkozás, ez a Skandináviában, hát mondtam, 200 évvel ezelőtt, és egy baleset miatt beleesik a lúgba valaki, és hát gyakorlatilag meghal, mert ugye hát az mar, az az anyag, amivel mostak, az egy nagy kollektív ilyen mosó intézmény volt. És ezek nem kis dolgok, amiket mond, hogy azt mondja, hogy olyan lesz az ő eljövetele, meg annak az előzményei, mint az ötvös tüzés a ruhamosó húja próbára teszi az embereket. Nem csak a gonoszokat, az igazakat is próbára teszi, csak hogy nem mindegy, hogy kire hogy hat. Az egyiket megemészti, a másikat pedig megtisztítja. Ha megkérdeznénk az ötvöst, elviszük hozzá, hogy nem lehetne úgy megcsinálni, hogy hát ezt a traumát ne élj át, amivel dolgozik, tehát hogy tűz nélkül. Hát azt mondja, hogy azt nem lehet. Tehát azt csak úgy lehet azt elérni, azt a kívánatos tisztaságot. A hölgyek jobban ismerik a ruhák tisztítását, gondolom, mint én, tehát ott is az, hogy megvan az, hogy mivel lehet elérni azt a tisztaságot. Máshogy nem tudom elérni azt a tisztaságot, nem lehet megkerülni. Itt is azt mondja, hogy ugye így folytatja is, azt mondja, hogy és ül, a Messiásról mondja, ül, mint ötvös, vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. Ez azért érdekes, mert itt megszemélyesít, mint hogy ő maga lenne az ötvös. Tehát nem csak egy hasonlat, hogy úgy hat, hanem ő maga az ötvös. Az ötvös az tudja, hogy meddig kell a lángba tartani a fémet ahhoz, hogy megtisztuljon, de kárt ne szenvedjen. Hát ez a szakma. Ugye ezért kell érteni, de ugyanígy a luggal tisztítók is, mert a ruhát is el lehet égetni, ha jól tudom, hogy elég sokáig és elég töménybe teszik, akkor a ruhának is annyi. Itt nem az a cél, hanem az, és ezt tudja, ő tudja igazán, hogy mi az a megpróbáltatás, küzdelem, szenvedés és nehézség, ami ahhoz kell, hogy az ember lénye, személye, jelleme megtisztuljon, és mi az, aminél tovább már nem engedheti, mert akkor hát elemésztődne maga az ember is. Jobb könyvére aztán már utaltam ma, ez is egy jó példa erre, hogy Isten megengedett próbákat Jobb életében, mások életében is különben sorolhatnánk, akiket tudunk, és még hányan vannak, akiket nem tudunk. Ugyanígy lesz a történelmünk végén is, azt mondja a Biblia, és ami nekem nagyon fontos Jobb könyvében például az a rész, ami nincs benne, ami hiányzik. Nem tudom, hogy akik emlékeznek Jobb könyvére, emlékeznek rá, hogy a végén ott van az, hogy Jobb mondjuk egy beadvánnyal élt, hogy örül, hogy végül rehabilitálták, de azért ez egy nagyon nehéz helyzet volt, és azért szeretné jelezni, hogy jó lenne, ha más mondjuk ilyesmibe nem kéne, hogy szem. Elnézést kérek, hogy ilyen banális dolgot mondom, de értjük, hogy mire gondolok, hogy ettől feltűnt-e, hogy nincs egy zokszó sem Jobb könyve végén. És én azt látom, hogy mindazok, akik valaha szenvedtek, az Isten megengedte a gondviselésében, Keresztelő János lefejezték, Luther szenvedett ezt az üldöztetést, és most mond Pál apostol. Hát Pál azt mondja, hogy elsorolja egyszerűen, mi mindent szenvedett. Mikor emlékszünk olyanra, hogy azt mondják, hogy hát volt az a pont, ahol azon gondolkoztam, hogy ezt lehet, hogy így nem kéne folytatni. Egy igazán hívő ember viseli ezeket a szenvedéseket, Isten kezébe teszi az életét, tudja, hogy jó kezekben van, nem hagy bennünket feljebb kísértetni a szenvedések által sem, mint hogy elszenvedhetnénk, de megadja a kimenekülést, és azt mondja, hogy Izrael is át fog menni ezeken a próbákon. Tényleg egy nehéz időszak következett a zsidó népre, a római fogság, vagy hát felhatóság alá kerültek, és akik hittek, azok fel tudtak készülni Jézus első eljövetelére. És volt a többség, akik nem, és nem is ismerték fel. És ebben is érzek párhuzamot az azzal a korral és a mikorunkkal, hogy Isten most is ad időt, biztosít körülményeket, küldött proféciákat, figyelmeztetéseket, jeleket, ezekről beszél. Lehet, hogy megenged nehézségeket az életünkben, hogy felkészítsen, és majd elválik, hogy ki az, akit felkészülten ér a Messiás eljövetele, és ki az, akit nem. Egy dolog biztos, és én azzal zárnám, amivel a könyv is, a 4. fejezet 5. versével, azt mondja, ím én elküldöm nektek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, és a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem a földet átokkal. Gyerekkoromban, abban a gyülekezetben, ahol felnőttem, volt egy, hát akkor bácsi volt, ugye egy nemzedéke idősebb volt, mint én, és néha voltak ilyen bibliai, ilyen találós kérdésszerűség. Szóval délután egy kicsit ilyen kvízszerű volt. És egyszer az volt, mai napig igenis, ez volt a kérdés, hogy milyen szóval zárul az Ószövetség. Hát most könnyű, mert most olvastam fel. De azért fura, nem, hogy az átok az utolsó szó benne. Na de azért ez a klasszikus példa, hogy de az egész mondat miről szól, hogy nehogy átok legyen a vége. És mit ígér? Azt mondja, hogy elküldöm nektek Illést a prófétát. Emlékszünk rá, egy Keresztelő Jánostól megkérdezik, hogy ki vagy te? És rákérdeznek, hogy te vagy Illés? És nem mindig olyan, hát hogy lenne Illés? Hát Illés 700 évvel előbb élt, vagy 800 évvel, hát nem lehet Illés. Valószínűleg ők erre gondoltak, hogy tudták, mert ismerték az Illés, hogy van egy ilyen ígéret. Akkor viszont itt jön az én kérdésem, de akkor miért mondta, hogy nem? Mert azt mondta, hogy nem. Mert nem úgy értett, tehát a kérdéshez képest a nem volt a jó válasz. Tehát, bocsánat. Ők úgy értették, hogy egyfajta, hát hogy mint egy Illés visszajön egy ilyen reinkarnáció szerűen. Isten meg arra gondolt, hogy egy illési horderejű küldetés, üzenet és proféta lesz, és azért, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítsa. Egyébként itt megint megjelenik az, ami nekem nagyon sokat jelent, ma is utaltam már rá, hogy talán ezzel zárnám az egész mondandómat, hogy egy olyan világban élünk, ami erősen individualista, azt nem tudom, mennyire tetszenek érezni. A nyugati kultúra alapvetően individualista, mondjuk az ázsiai kultúrákhoz képest, de most még ahhoz képest is nagyon. Az egyén, a boldogulás, az érdekérvényesítés, de mindenben, mindenben. Hát csak nem fogok valamit elszenvedni a közért, vagy épp a családért. Nem, nem. Én magamat kell kifejezésre juttatnom. Az a baj, hogy ez be tud lopózni a kereszténységbe is, ha nem vigyázunk. És ez tökéletesen ellentétes a kereszténységgel. És itt mindenütt az van, hogy egymásra utaltság van. És hogy egymást segíteni, egymást támogatni. Egyszer láttam egy nagyon érdekes ilyen, azt hiszem PowerPointot, tehát egy ilyen vetítést, ami arról szólt, hogy a kanadai vaddudakról van benne, szóval azt hiszem ugye, hogy egy repül elől, ilyen viagban repülnek, és azt mondja, hogy mindig váltani kell, nyilván, mert hát őnek ilyen nehéz, ő hasítja ott a levegőt, azt mondja, a többiek pedig azért gágognak annyira, hogy ez a hajrá, hajrá, tehát hogy az emberek szoktak a sportba, hogy ő küzd, mi pedig erősítjük hátulról. És hogy tulajdonképpen ez lenne a kívánatos, hogy a hívő életünkben, ami tele van kihívásokkal, tehet. Isten miért nem válaszol, amiről beszéltünk? Miért engedi meg ezt azt? Egy dilemma helyzetben vagyok, mit tegyek, a hitem próba alá került. Milyen jó, hogyha nem vagyok egyedül, hanem vannak, akik meghallgatnak, akik tanácsolnak, akik türelemre intenek, akik bátorítanak, akik imádkoznak értem. Isten ezt így képzelte el, azt mondja, ez így működik. Pál azt mondja, hogy rész szerint van bennünk az ismeret. Az nem csak arra vonatkozik, hogy az Istenhez képest. Én azt gondolom, hogy ehhez képest, hogy egymáshoz képest is. Tehát, hogy együtt tudunk valamire eljutni. És itt megint megjelenik, ugye láttuk az is, hogy az Úrnak tisztelői tanakodtak. Tehát helye van a tanácskozásnak, az útkeresésnek közösen. És azzal zárul az Ószövetség, nem az átokkal, persze formailag az van a végén, hogy átokkal. De hogy annak érdekében, hogy ne ez legyen a dolgok vége átok, Ezért arra bátorít, hogy az atyák és a fiak szívét egymáshoz fordítani. Egyébként ez nem csak, vagy nem annyira a vér szerinti apa-fiú kapcsolat, sajnos ma már annak is van létjogosultsága, hanem a társadalmi szerepek tekintetében, tehát a rétegződésben, hogy a kisebb horderejű társadalmi szerepet betöltő emberek, meg a vezetők. Tehát az, hogy ne legyen szakadás. Nem tudom, de ennyire tetszenek figyelni, de a modern társadalmak szét vannak szakadozva. Érdekviszonyok mentén, politikai érdekek mentén, anyagi rétegek mentén, és akkor végén felteszik, hogy miért érzem magam olyan magányosnak. Hát figyelj, te választottad. Valahol. Nemrég beszélgettem egy ismerősömmel, és mondta, hogy egy emberi közegben úgy várná, hogy úgy befogadják oda, és menték közelebb hozzájuk. Azt hát nem, hát várja, hogy majd hívják. Hát onnan az nem megy, hát közelebb kell menni. Úgyhogy ennek a profétai könyvnek nem csak a, én úgy gondolom, hogy nem csak az Isten iránti viszonyra nézve volt és van tanúsága, hanem megvan ez a nagyon súlyos tanúsága, hogy az Isten gyermekei milyen viszonyban legyenek, milyen viszonyt próbáljanak kialakítani egymással. Hát ennyit gondoltam, az idő is ennyit engedett. Hogy imádkozzunk? Igen, igen. Akkor egy imával lezárhatjuk, ezt nem tudtam. Jó. Akkor egy imával zárjuk le. Mennyei jó atyánk, hálásak vagyunk neked ezért a könyvért, az egész kinyilatkoztatásért is, de különösen ezért a rövidke könyvért, ami talán első olvasásra nehezen érthető, talán távolinak hat, hiszen egy régi korban íródott. De ha így közelebbről megnézzük, akkor úgy érezzük, hogy nagyon is mai érvényes tanúságokat hordoz a mi számunkra. Köszönjük, hogy a te isteni bölcsességet szerkesztette meg az egész Bibliát, az Ó és az Új Szövetséget is. A te isteni bölcsességed rendelte úgy, hogy ez a könyv is benne legyen. És hiszük, hogy a te isteni bölcsességed volt az, ami arra különös hallgatásra késztetett téged, hogy évszázadokon keresztül aztán nem adtál semmilyen kinyilatkoztatást. Kérünk, segíts, hogy mi is, akik ma itt voltunk, el tudnánk vinni magunkkal, amit megértettünk, és otthon pedig elolvasnánk ezt a könyvet ennek a fényében, hogy tudjuk, hogy mikor, milyen körülmények között íródott, különös tekintettel arra, hogy hosszú időre nézve ez volt az utolsó megszólalásod. Áldjál meg bennünket, kérünk, ennek a könyvnek a tanulságai révén is a te kegyelmedből. Amen.